Sziasztok, üdvözlünk benneteket itt a Vezes Csapat Rádió 13. adásának kezdetén. Baka Gáborral, Kovács Olivérrel, én pedig Fejér Patrik vagyok. Ma a belga nagydíj lesz adásunk középpontjában. Ha röviden szeretnénk összegezni a történeteket, hogy mi is történt Spában, akkor nem mondunk újdonságot azzal, hogy ezúttal is Max Verstappen ünnepelhetett a legjobban. Ezúttal Sergio Perez és Charles Leclerc kísérték őt a vasárnapi pódiumra. De voltam úgy itt a hétvégén viszonylag sok mindenről lehet beszélni, a szakadó esőtől kezdve a meglepetés eredményhozó sprinten át csapat csapat főnök változáson keresztül tényleg sok felé figyelhettünk, úgyhogy vágjunk is mindebbe bele itt az előttünk álló órában, azt mondom.
Nem szeretnék ünneprontó lenni.
Ja, bocsánat, igen.
Nem szeretnék ünneprontó lenni, és én is köszöntök minden nézőt és hallgatót, de Patrik, az előző felvezetésednek első másfél mondatát akár egy diktafonra is fölvehetnéd, mert nagyjából ugyanez volt ugyanígy kezdődött ez a bizonyos mondat, idén már 10-szer. 10-szer, ugyanis 10 futamot nyertek a 12-ből Max Verstappen, zsinórban a 8-at, ami azt jelenti, hogy hazai pályán Zandvoortban beállíthatja Sebastian Vettel 2013-as rekordját, és lássuk be, hogy az előző két futamot veszük alapul már az előző két évet, hollandiak tekintetében erre minden esély megvan, hogy meg lesz a 9. is sorozatban. Most is, hogy mondjam, nem aprózta el a holland, kétszeres világbajnokhoz méltó módon 22 másodperces fölénnyel ért célba, akár még egy kerékcsere is beleférhetett volna, amivel egyébként el is játszott, már itt annak a gondolatával.
Abszolút.
Hát, hogyha már rátértél, azt hittem, hogy később beszélünk róla, de nekem ez, hát nem is azt mondom, hogy megdöbbentő, de meghökkentő volt, hogy akkora előnnyel verte a saját csapattársát, aki nagyjából ugyanolyan autóban ül, mintha egy másik csapat autóját vezette volna a Perez. Szóval, és hogyha meg már ezt mondtam, annyit azért tegyünk hozzá, hogy Perez ugyan a Red Bull autóját vezeti, és itt láttam mostanában mindenféle, ugye egyre szaporodnak ezek az összeesküvés elméletek, hogy Perez autóját így úgy amúgy rontották el, nehogy megszorítsa a Verstappen, de igazából szerintem sokkal egyszerűbb a magyarázat, kettős a magyarázat. Egyrészt ezért Perez nem egy világbajnoki kaliber, egy jó versenyző, de a másik, hogy ugye a Red Bull évek óta, hosszú évek óta Verstappenre hangolja az autóját, és ahogy halad a szezon, nyilván egyre inkább neki fekszik, hiszen ő hozza a jobb eredményeket. Az az alapelvárás is hozzá is, úgyhogy nem annyira meglepő, hogy Pereztől egyre távolodik az autó. Ahhoz képest most hozott egy második helyet vele, engem a különbség viszont mondom, meghökkentett, mert ez már akkora volt, hogyha kiven, de Perez a többiekkel együtt volt nagyjából, Verstappen meg a saját kategóriájában egyedül.
Hát igen, nem csak a futamon nagy a különbség, hanem az összetetben is. Most látják, nézzünk a képernyőn, 189 vs. 314, ami a pontszámokat illeti, és ez 125 pontos különbséget jelent. Gyakorlatilag, hogyha a Perez minden futamot megnyerne a nyári szünetet követően, mondjuk nem szerzi meg a bónuszpontokat, akkor ugye pont 5 futam győzelemmel egyenlítené ki Verstappen jelenlegi pontszámát. Ez azt jelenti, hogy Verstappennek a nyári szünet akár október 20-áig péntekig is tarthatna az amerikai nagydíj, texasi futam pénteki napjáig, hogyha így arra játszana, hogy gyere Perez, bevárlak. Szóval ez ebből a szempontból fontos, és tegyük hozzá, Pereznek tényleg tökéletes munkát kell végezni, amit azért láttunk akár ezen a hétvégén a sprinten is, hogy illetve a sprint előtti időmérőn, hogy nem mindig jön össze neki.
Ja, ez rettenetesen demoralizáló, tehát ahogy Toto Wolff nyilatkozott, lényegében olyan, mint hogyha csak Verstappen vezette Forma 1-es autót, mindenki más Forma 2-esekkel körözne, és ez a különbség, hát ennek ismeretében még azt sem tudás kijelenteni, hogy Verstappen azt a Stavelotból is megnyerni a holland nagy díjat 4 hét múlva, tehát egyszerűen nem találom a szavakat arra, amit Verstappen művelt ezen a hétvégén is, tehát egyszerűen mintha nem létezne olyan körülmény, olyan tényező, vagy bármilyen külső befolyás, ami akár egy pillanatra is ki tudná billenteni Verstappet a komfortzónájából, tehát rajta az a 10. helyről, a 6. helyről, a 14. helyről, cserélhetnek, váltott az autójában, izé, meg is foroghat, tehát hogy minden belefér, tehát ilyen formegyes terminátorként konkrétan szét cincálja a mezőnyt, és egyszerűen mindenki csak így nézi, és csak asszisztálni tud hozzá, mert egyszerűen más nem tudnak mit csinálni vele. Tehát hétvégéről, hogy azt a múltkori adásban beszéltük is, adják egymás között a stafétabotot, de csak Verstappen mögött, amiből az szakad, hogy Verstappent jutatják még nagyobb előnyhöz, ők meg így a saját külön kategóriájukban próbálnak minél inkább a víz felszíne fölött maradni, csak hát ez hol sikerül, hol nem. Tehát most is például az elmúlt hétvégéken egekig magasztalt McLaren, picit nem volt ott a szerelem, miközben a Ferrari félautóval remekelt, meg a Mercedesek is fele más hétvégéje volt, tehát teljes a káosz, de Verstappen mögött.
Ezekre majd később térünk rá, hogy mi történt a többiekkel. Mindenek előtt biztatjuk a bennünket, élőbe követőket, hogy nyugodtan kommenteljenek, ahogy ezt megtette már Szabó Bence és Dancsika is. Szabó Bence írta, hogy Verstappennek legközelebb ne adják oda a csokiát a verseny előtt, mert kisgyerekhez mértan bepörgött rá. Hát én nem tudom, hogy kap egy csokit, vagy mit nassol futam előtt a holland. Illetve még Dancsika írta, hogy ez mondjuk akkor lehetséges, ha Verstappenre rá is kis zongora, mint a bolondos dallamok.
Azt is túlélni, és előtte a csokoládéval, utána pedig a trófeával kell vigyázni. Tehát a végén is ilyen műanyag biztonsági dobozban kellene átadni a trófeákat, tehát hogy annak idején, amikor nagyon drága volt minden a boltokban, hogy a trapista sajtot is így kiejezték a szupermarketben, tehát így körülbelül így kéne a kupákat is átadni, mert egyszerűen az, hogy már a harmadik hétvégén történik trófeás incidens, azért az is picit valahol elképesztő.
Gábor, akartál valamit még mondani az imént?
Csak azt, hogy szerintem azért az időmérős meg a sprintes teljesítményeket nem annyira most felhozni, mert tényleg olyan körülmények voltak, hogy bárki bármikor, egy egészen apró hiba is súlyos következményekkel járhatott bárkinek nézve, szóval az, hogy akár Perez, akárki más hozzárt, vagy mennyire nem hozta ki a autóból a maximumot, tényleg ha valamikor most senkit nem hibáztatnék érte.
Egyébként az adásuk címe, ugye az, bocsánat, hogy Schumacher sem volt ennyire durva, mint Verstappen. Hát itt nem egy légből kapott címről van szó abszolút, mert utána jártunk annak, hogy pontosan hát most hogy is áll egymáshoz Verstappen a igazán domináns szezonjában, és Schumacher valaha volt legdominánsabb évben, ez a németnél a 2002-es szezont jelentette. Hát ez volt az év Schumachernél, amikor minden futamot a dobogón fejezett be, egyszer sem esett ki, úgyhogy ott azért elképzelhetjük, hogy milyen állapotok uralkodtak abban az évben, de tényleg nem viccelünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy Verstappen még ennél is durvább. Ugye abban az évben 17 futamot rendeztek, az azt jelenti, hogy Schumacher már 60, vagy itt is, bocsánat, 17 futamot rendeztek, és Schumacher a 11-en nyerte meg az 5. VB címét. Ez azt jelenti, hogy 64,7%-ánál a szezonnak ő befejezetnek tekintette volna. Verstappennek ahhoz, hogy ehhez hasonló eredményt összehozzon, ahhoz 3 futam múlva Szingapúrba kéne lezárnia a bajnokságot, de ez matematikai okok miatt nem jött össze, ugye utána még több pontot lehet szerezni, és ez tényleg a legoptimistább az, hogyha Perez meg mindenki más gyakorlatilag kiesik. Nyilván most Perez a legközebb üldöző, de hogy ez a legoptimistább esetben sem jött össze, hogy Szingapúrban VB címet ünnepeljen, viszont Japánban már összejöhet, nyilván ott is kell a külső tényezők összejátszása. Ő akkor 7 futammal a vége előtt zárhatná le a bajnoki versenyt, szóval ebből a szempontból Schumacher szezonja talán egy kicsit erősebb volt, de ha azt nézzük, hogy ki hány pontot gyűjtött össze, ugye pontverseny és pontverseny között volt különbség, de egyszerű volt áthozni a 2002-es eredményeket a mostani pontrendszerbe. Ez alapján az jön ki, hogy az első 12 futam, ugye most is 12 futam ment le a szezonból, az első 12 versenyen Schumacher 280 pontot gyűjtött össze, Verstappen pedig 314-et. Torzítja a képet az, hogy voltak sprintek is, de ha kivonjuk a sprinteket, akkor is 280 versus 292, és Schumacher nincs benne, vannak a leggyorsabb körökért jelzom. Ez tényleg a legegyenlőbb összevetés szerint is Verstappen még jobb, mint Schumacher ebből a szempontból, szóval 280 vs. 292. És a másik, amivel ma találkoztam, még statisztika, és ezzel lezárom így a kvázi összehasonlítást, meg a Verstappen ennyire magas beemelését, mint számok terén. Ugye az idei szezonban egy átlagos versenyhétvégén, egy normális versenyhétvégén 26 pontot lehet gyűjteni, a Verstappen idei pont átlaga mindent egybevéve 26,2. Úgyhogy itt...
Gyönyörű, gyönyörű, de hogy szólt a százalék? 64,7?
Ott nyert Schumacher 2002-ben nála.
Hát ez körülbelül úgy hangzik, mint hogyha a 3 órás érettségéről 2 óra után kimész, hogy akkor te itt végeztél, hát és akkor aztán...
Ne felejtsük el, hogy ez az adás július 31-én rögzül. Schumacher 2002-ben júliusban nyerte meg a WB címet, ami oké, rövidebb volt, ez már októberben véget ért, de hogy...
Hát meg hamarabb is ért véget.
Hogy azért figyelembe vegyük ezt is.
Hát... Na, tehát nehéz megszólalni, tehát a 26,2 pontos átlag, meg végképp. Tehát
ez, ugye, ez a sprintekkel együtt, hogyha valakinek még nem jött volna össze, hogy ez a sprintekből gyűjtött 22 pontot, és azokkal együtt hozzá, szóval így jött ki a gyászok nem hagyományos hétvégék ebből a szempontból.
Hát még akkor is, hogyha volt benne egy ilyen fajta cheat code, azért erős. Tehát amikor annak idején nálunk fizika órákon valakiknek 6-ost is osztogattak az 1-5-ig terjedő skálán, tehát...
A szép.
Tehát ez a... Már nem tudod hova tenni kézzelfogható értelmezhető kategorizáláson belül, tehát már annyira non plus ultráért hozza a non plus ultrának, tehát ez a... Egyszerűen nézed Verstappennek a fedélzeti kamerás képét, és egyszerűen nem találsz benne hibát. Tehát nem tud hibázni Max Verstappen. Az egy más kérdés, hogy van, amikor úgymond megizzasztják, tehát vannak szoros időmérők, hogy ezen a hétvégén is volt, ugyebár a sprint kvalifikáción volt az, hogy Oscar Piastri mindössze 11 ezreddel maradt el tőle, de ettől függetlenül, amit az előbb is mondtam, nincs tényező, ami zavarná, akadályozná, de legfőképpen megállítaná őt. Tehát nem. Tehát Verstappen minden álló, tehát nyugodtan ki lehet nézni rá, nem törékeny, ütésálló, vízálló, kopásálló, minden álló. Tehát.
Még ebből a szempontból jó, hogy az ő is tesz a showért, és akkor nem csak azt kell néznünk, hogy fél perccel a többiek előtt beír a célban már lepart volt a box utcában, amikor még Perez leintik, mert itt a rádión azért produkálja magát Giampiero Lambiaséval. Hát amit kicsit én személy szerint furcsálok ebből a szempontból, hogy oké, hogy ugye lenyilatkozzák. Voltak minden most, aki szerintem kisebbségben van azokkal nézünk és hallgatunk, akik nem látták a belga nagydíjat, de röviden annyi, hogy hát gyakorlatilag Verstappen ahol csak lehetett, ott húzta az agyát a mérnökének. Aki hát próbált ilyen higgadtan válaszolgatni. A kették közötti viszonyra azt mondják, hogy mind a csapat, mind Verstappen részről, hogy amúgy oké, poénkodás meg minden, de attól én ezt még nem tudom, nekem ez nagyon furcsa, és kicsit ellenszerves ebben a szempontból attól, hogy tud szórakoztató is lenni.
Egyébként szerintem egyszerűen most kicsit nevetséges, de unatkozik.
Pont ezt akartam mondani.
Ezzel szórakozik, hogy itt beszólogatok. Gondolom, hogy tényleg minden hétvége után, vagy minden ilyen eset után nyilván tényleg megbeszélik, meg semmi gond. Szóval meg, amit azt hiszem Christian Horner említette a csapatfőnök, hogy igazából most azért beszélünk ezekről, mert halljuk őket. Szóval...
Igen.
Amúgy másutt is lehet, hogy vannak ilyen kis fricskák, a beszólogatások, csak nem is figyelünk rá, vagy nem is jut el hozzánk. Meg ha
mert itt azért komolyabb jelentősége van.
Hát
itt azért, hogy mondjam, tehát itt azért más a helyzet, tehát itt egyébként Verstappen 10-20-30 másodpercet kell veri a komplet vezetőt, tehát hogy te is mondod, ez szerintem inkább szólna önmaguk szórakoztatására, tehát azért hosszúak ezek a versenyek ebből a szempontból, tehát másfél-két órások nagyjából, hogyha a nagy átlagot nézzük, és azért nagyon könnyen tud lankadni a figyelmi, és lehet, hogy Verstappen pont pont így próbálja ezt így éppen tartani magában, hogy ne legyen az, hogy belealszik a futamba kvázi. Mert hát,
szerintem ő nem az a típus, aki belealudna ebbe. Ez most folyamatosan motivál saját magát, ami akkor is, amikor nincs eredménykényszerbe, a leggyorsabb kört megpróbálja megfutni. Ez szerintem nem az elalvásnak szól, és sokkal inkább...
Nem is arra gondoltam, csak igen, hogy valami legyen még, ahogy itt mondjuk a leggyorsabb kört éppen próbálta kicsikarni, hogy megpróbálhassa. De egyébként szerintem teljesen igaza volt a mérnöknek, mert az annyira nem volt, óriási előnye volt, de pont annyira nem volt elég nagy, főleg amikor felvetette, akkor valami 20 másodperc környékén voltak, hogyha bármi történik, akármi is történik, akkor rögtön oda az első hely. Úgyhogy...
Úristen, és akkor mi lesz?
Az az egy, hát jó, csak a másik irányban meg az egy plusz pont mit számít neki, az égvilágon semmit nem számít neki.
Igen,
de az Úristen akkor...
Bármit,
az Úristen akkor mi lesz? Ez szerintem rossz belegondol, vagy rossz ez a gondolat, mert hogy akkor mi lesz.
De gyerekek, 125 ponttal...
De oké, de minden pilóta ugyanezt csinálná, mert mindenkibe buzog a versenyszellem, csak ő neki itt vannak a lehetőségei, kihasználja, hogyha egy Sainz ne ugyanilyen helyzetbe, vagy Ricardo, vagy tényleg bárkit mondhatnék, nincs kétségem afelől, hogy mindenkibe ugyanezek a vágyak mozognának, mert ezek is kellettek ahhoz, hogy eljussanak a Forma 1-be. Azért ne felejtsük, hogy itt mindenki a maga módján valamilyen szinten sikereket ért el. Még olyan pilóták is, mint Lance Stroll is, aki Forma 3-as bajnok volt, ott agyon nyerte például magát, oké, régen volt, mindegy, hogy milyen ellenfelek ellen, mert mindig lehet a KK-n csomót keresni, de ez mindenkiben megvan. Szerintem ezt ne felejtsük el.
Hát nézd, azért kimondtál egy kurz tényezőt, tehát, hogy mindenkinek megvoltak a maga ellenfelét, csak hát Verstappennél meg pont azt hoztuk fel, hogy mögött általában változik a sorrend, szóval...
De ők is ellenfelek, az ellenfélnek hát, számítottam még.
Jó, és akkor 5-ösével vagy 6-osával fognak ráesni a nyakára 120 meg 150 pontos hátrányból, vagy mi itt az elképzelés, tehát...
Nem, hát üzenetem. Stroll is, nem tudom mennyire emlékszel erre, hogy óriási előnyel nyerte meg az F3 EB-t, körülbelül ő is hasonló dominanciával, mint most Verstappen, és nem állt le ő sem. Szóval ez...
Nem, Patrick, szerintem
félre... Nem azt mondom, hogy le kell állni, szerint az én üzletem sem ért
célba. Teljesen fölösleges lett volna kockáztatni a teljesen biztos...
Én nem ezt mondom, hogy kellett volna kockáztatni, és csak hogy ebből a szempontból meg lehet érteni, hogy ő mit
de
keres.
De senki nem mondta, hogy nem értjük Verstappent, sőt arról beszéltünk, hogy igen, ezzel szórakoztatja magát. Ez szerintem, szerintem egyetértettünk csak.
Nagyjából egy izére.
Félre ment, de a lényeg, hogy itt most butaság lett volna, mert igen. Tényleg, ha bármi történik, ha nagyon siet és megcsúszik, aztán a sóderágyban köt ki, akkor rohadtuk át lett volna egy pontért eldobni.
Akkor ugyanoda futott ki a gondolat, mehetünk csak más irányokból ezek szerint. Itt közben jöttek kommentek, Dancsika még hasonlított a Verstappent Magnus Carlsenhez, hát igen, mind a két sportember a maga területén kiváló, azért Verstappenről is kimutatjuk, hogy én kimerem mondani, hogy valószínűleg minden idők egyik legnagyobb Forma 1-es versenyzője, Magnus Carlsen pedig a sakkban alkotott maradandót. Tomácsi Ferenc pedig kérdezte, hogy azért Schumachernek voltak komolyabb ellenfelei, Verstappennek ki az? Na itt egyébként nem állt meg a Schumacheres összehasonlításon, még behozok pont erre akkor egy bónuszt, mert hogy itt kell hozzá egy kis segítség. De összevetettem pont azt, hogy 12 futam után ugye hogy állt Verstappen, meg Schumacheré 2002-ben abban a bizonyos domináns szezonban, és hát ebből a szempontból Schumachernek még kevesebb ellenfele volt, mint most Verstappennek. Ugye Verstappennek most a legközebbi ellenfele Perez, aki még viszonylag, hát mondhatni, tudja tartani a lépést, de hát közel sincs annyira közel.
Mint, tudtam győzelem távolságból.
Mint Schumacherhez voltak Barrichello, ugye a csapattársa, vagy a két Williams pilóta, Juan Pablo Montoya és Ralf Schumacher, ott a mai pontrendszer szerint volt 142 pont különbség 12 futam után, most ez 125. Szóval, ha ezt a részét nézzük, most szorosabb a verseny, és közelebb van hozzá a legközelebbi üldözője, mint annak idején. Úgyhogy erre ezt tudom mondani, hogy igazából Schumachernek is hasonlóan nem volt a pályán ellenfele annó, mint most Verstappennek. Hogyha csak a szigorúan számokat nézzük, még kicsit rosszabb is volt a helyzet.
Patrik, most minket meg szeretnél nyugtatni, vagy igazániból most meg akarod cáfolni azt a teóriát, hogy régen minden jobb volt, tehát így...
Nem mondom, hogy régen...
Én ezzel, hogy mondjam, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem pont erről van szó, hogy régen minden jobb volt, de én nagyon nem emlékszem, meg nem is Schumachernek drukkoltam, akkoriban még drukkoltam valakiknek, de...
A leplezetlen kultár curkoló.
Minden esetre igen, szóval voltak ott pilóták, de Schumacher csak nyert és nyert, szóval teljesen emlékszem, és egy pillanatig sem merült föl az emberben, vagy legalábbis bennem nem, hogy itt most bármi történhet, hiába volt ott Coulthard a McLarenben, meg akkor még jók voltak a Williamsek, nem volt ott ellenfél, úgy az évek távlatából, meg több szezont összefolyatva a fejünkben úgy tűnhet, hogy ott is volt verseny, meg aztán nyilván, amikor Alonso meg Räikkönen már kezdett felemelkedni, meg aztán utána amikor már tényleg a bajnoki címért voltak versenyben, akkor voltak ellenfelek, de ez a 2001-2002, 2004...
Igen, az volt a másik. Szóval... Ugye ott Schumacher győzelmi sorozatát csak a monakói alagút szakította meg.
Úgyhogy és egy nyerővel meg tényleg nézzük meg, hogy most kik vannak a pályán, szóval most aztán végképp vannak ellenfelek. Itt a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, szóval aki Schumachernél is eredményesebb versenyző, és őt győzi le hétről hétre, őt is győzi le hétről hétre, de vannak még rajta kívül is, ugye, mondjuk Leclerről ugye megoszlanak itt a vélemények, vagy legalábbis felvetődtek meg kételyek, hogy mekkora kaliber, de ez mégiscsak jó pilóta, meg mondhatnánk még. Szóval
hát meg ugye voltak is csatáik Verstappennel.
Hát sőt, hát igen, a világban neki címért is voltak versenyben egy darabig, úgyhogy ilyen erővel most is vannak, de azt meg egyszerűen nem lehet elfelejteni, hogy Hamilton ott van a mezőnyben.
Az előbb már így kicsit félig följött, hogy miért is nézzük akkor, hogyha úgyis tudjuk, hogy mi lesz a vége. Ugye már korábbi adásokban is felhoztuk, hogy amúgy Verstappennék mögött jó a buli. Hogyha kihúznák az érről a Hollandot, meg ugye Red Bullt esetleg Perezzel együtt, akkor olyan...
Maradhat is egyébként szerintem.
Igen, akkor olyan világban, aki csatánk lenne egy ihaj, de hát nyilván ezt nem tehetjük meg. És itt amúgy be lehet hozni ezt a vonalat, amit amúgy sokan elfejtünk, amit meg az előbb is említettem, hogy azért mégiscsak egy korszakos zsenit látunk Verstappen, és a Red Bull párosának képében azért mindig tegyük hozzá, mert még a végén megkapom itt a forrólmot a fülemben, meg a fekete leves, meg mindent, szóval, hogy együtt kell nézni a két dolgot szerintem. Nyilván a Red Bull se lenne ennyire magasan Verstappen nélkül, látjuk Perez példán, és Verstappen sem lenne ennyire elől, ha nem Red Bullban ülne. Szóval ez, örüljünk, hogy én azt mondom, hogy örüljünk, hogy látunk ilyet, mert ez sporttörténelem, ami a szemünk előtt zajlik. Igen, ugyanez volt.
Csak egyetlen rövid pillanatra most visszautalnék az alapján, amit mondtál, hogy ezért ne várjunk Pereztől a csodát, pont azért, mert a Verstappen és a Red Bull együtt tudja ezt hozni.
Igen.
És nyilván ehhez több év összecsiszolódás kellett, meg szoros munka is folytatni.
Szóval örülünk, hogy látunk ilyet. Örültünk annak is, meg örülünk visszanézve, hogy 20 éve láthattuk azt, hogy Schumacher mit csinált. Örültünk annak, hogy Senna és Prost mit csináltak, amikor 16-ból 15 futamot megnyertek 88-ba. Örültünk annak, hogy Ronaldo és Messi egymás ellen nyomták az El Clasicókat. Szóval annyi ilyen és ez oda tartozik. Ha nem most, akkor jövőben oda fog tartozni, de szerintem most is oda sorolhatjuk. És ennek örülhetünk. Oké, okay, hogy most benne ülve unalmasnak tűnhet, de ez akkor is jó ebből a szempontból.
Na, Patrik, a rajongók már küldik ki, érted a fekete vagát, hogy akkor a holland nagy díj után én tolé fogom vezetni az adást, mert téged itt fog most elfoglalni.
Ne, javítottam magam, nem azt mondtam, hogy erről csak Verstappen tehet, vagy csak a Red Bull, ezt együtt viszik
nem, végig. Nem baj. Nem baj, akkor is jönnek ki, érted. Hát most mi az, tehát... Az a baj, hogy szépnek szép, amit látunk, abban a szempontból, hogy valóban kimagasló sportteljesítmények vagyunk szemtani, hogy ezt az elmúlt 24 és fél percben boncolgattuk. És akár ugyanakkor meg az a probléma, hogy nem annyira néző és nem annyira marketingbarát az, amit itt nyomon követhetünk, hiszen hiszen előbb-utóbb nagyon sokan meg fogják unni azt, hogy mindig a Red Bull nyer, mindig Verstappen nyer, ahogy a Hamilton érával is megjelentek ezek a hangok, hogy annak idején a Vettel érával is, tehát az a baj, hogy,
de,
hogy ilyenkor nem pezseg.
De hát, ugye, ez sport és
de
nem
ez a,
buli.
Ez a forma egy, egyébként, szóval pont, pont abból látszik, hogy kapásba tudtad mondani a példákat, arról, hogy mikor volt ilyen. Gyakorlatilag mindig ez van a Forma 1-ben, aztán néha egy-két-három év megszakítja, amikor történik valami, de hát ez a Forma 1. Az már inkább a Forma 1, ment a Forma 1 vezetésének a hibája, és a marketing hibája, hogy, hogy beetetik a szurkolókat azzal, szórják, mint a horgászok a vízbe a kis, nem tudom, nem megyek bele, nem horgászok, úgyhogy... Na szóval beetetik a nézőket a Drive to Survive-val azzal,
hogy ez mindig ilyen lesz.
Hogy ott mindig történik valami, akkor is, hogyha semmi nem történik, azon a futamon is egy kormánymozdulatból kihoznak valami 2 percet, vagy valami, és ahogy
mondom, az elvárásokat, rántotta rá.
Az elvárásokat állítják át hamis szintre, pedig ugye ezt láttuk korábban is annyiszor. Meg aki szereti az autóversenyzést, vagy a Forma 1-et konkrétabban, az úgyis talál benne valamit, amiért érdemes nézni, ahogy már beszéltünk is róla, hogy azért tényleg Verstappen mögött állandóan van valami, és állandóan változnak az erőviszonyok, és hétről hétre új hős, meg új béna születik szinte, úgyhogy ennyi. Meglátjuk, hogy ki lesz a második, meg főleg a csapatok között ki lesz a második, harmadik, negyedik, mert nehéz lenne megtippelni, pont azért, mert az elején még azt hittük, hogy meg lehet tippelni, aztán utána mennyiszer fordult a kocka, úgyhogy itt még akármi is lehet a szezon végéig.
Ha már tippek, azért Patriknak volt egy jól eltalált tippje, amit itt a kommentek között szóvá is tettek. Ugye a héten bejelentették Otmar Szafnauer és Alain Pörmont távozását az Alpinnál, úgyhogy Patrik már megkapta a képzeletbeli Helmut Márkó titulust az Estoni Gárdánál.
Igen, Gábor nem volt itt ugye múlt héten, meg lehet, hogy a nézőink és a hallgatóink közül sem tudott erről mindenki, hát ugye mi múlt héten kim voltunk a Hungaroringen, a Magyar Nagydíj idején, és most amit itt a képen is láttok a YouTube nézők, ezt a fotót én készítettem még az interjúk során Otmar Szafnauerről, aki már akkor úgy ült ott, mint aki pontosan tisztában van a sorsával. Tényleg egy Jacques Rubli lehet, hogy több érzelmet sugárzott volna, több pozitív érzelmet, és mondtam is a múltkori adásban, hogy egy kisebb készpénzösszeggel fogadni merek arra, hogy az év végét nem érni meg az Alpin csapatfőnökeként, hát elég hamar megtérült volna ez a befektetésem, hogyha ez tényleg...
Nem volt, de egyébként egyetértettem, főleg amikor mutattad a képet, nekem meg volt ilyen gyanúm már előtte, mert nem valósult meg az interjú, amit vele készítettem volna, még csütörtökön. Aztán utána ugye bejelentették Laurent Rossinak a távozását, akkor azt hittem, hogy na, akkor ez volt csak a háttérben, de igen, amikor mutattad a képet, akkor én is ugyanazt gondoltam, hogy...
Teljes letargia.
Amúgy nem tudom, egyébként akkor mit gondolunk erről? Nekem, hogy mondjam, érthető, hogy miért történik ez, mert
érthető? Várját, tegyük már hozzá, hogy érthető. Az Alpin azt várta ezek szerint, ugye mikor is nevezték ki tavaly év elején, eltelt azóta 32-3-5 futam, hogy ennyi dolgot tegyen csodát.
Nem csak Szafnauerre gondolok, hanem az egész Alpin csapatra, vagy gárdára, akik amióta átbrendelték, hogy ne égjenek tovább a Renault márka név alatt, hanem majd a francia sportkocsi márkával, a francia Ferrari-val, a francia McLaren-nel most mi jövünk, és akkor azóta ugyanaz történik, mint a Renault-val, hogy van néha egy kis...
Talán látványosabb a szenvedés.
De aztán mégsem történik semmi, és Szafnauer is benne van ebben, de benne voltak a többiek is, úgyhogy egyszerűen látszott, hogy itt ez a struktúra nem működik, aztán, hogy konkrétan ki volt a hibás, lehet, hogy mindenki valamennyire, de az jó kérdés, hogy ekkora nagy változtatás működhet-e, vagy egyáltalán keresztetettek az egész szezonra, aztán lesz, ami lesz.
Ebből a szempontból amúgy pont, hát vasárnap figyeltem a szoftveres híreket egy kicsit közebbről is, és ugye, amit mondtál, hogy mennyire a fejtől bűzlik a hal, ezzel tökre egyet tudok érteni, hogy tényleg a fejétől az ott igazán bűzlik, és ugye ők intézték ezt, hogy akkor most sorcsere az Alpinénén, és ugye, amit az előbb már behoztam, hogy Szafner tényleg azt mondta, hogy az első 100 verseny után kezdjünk már egy nézelődni, hogy akkor mi is változik, mert időigényes, mire egy csapaton belül végig mennek folyamatok. Ugye Szafner is azt mondta, hogy igazolt szakembereket más csapatoktól, mint minden, de mire kifut az ő szerződésük, meg ugye horgászati szabadság, így amikor nem vihetik át a tudást a másik csapathoz, emiatt kvázi kényszer szabadságon vannak a szakemberek. Mire ezek...
Angol gardening time.
Igen, mire ezek, mire ezek lejárnak, addigra eltelik egy-kettő, akár három év is, mondta például ő, hogy 23-24 végén szabadulnak el ezek az emberek, és állhatnak majd utána munkába az Alpinnál, és mire az a munka be tud érni, az is legalább ugye egy év. Na ezt a folyamatot most az Alpin vezetése ezzel szerintem nagyon megakasztja, hogy gyakorlatilag kirúgták azokat az embereket, akik elhozták a másik embereket, nekik majd egy új kupac emberekkel kell, sok ember volt, igen, összedolgozniuk, hogy ez mennyire fog működni, amikor ide hívnak tényleg vadidegeneket, két vadidegen csoportot, akik amúgy nem is beszéltek egymással, hogy mi amúgy együtt akarunk dolgozni, az előző csoportot még az előző főnök hívta, mi itt vagyunk újan, szóval ez nekem nagyon fura, viszont ami tök érdekes, ez a gyors kitérő, hogy nagyon benne van a pakliba, hogy körbeér a csapatfőnök keringő azzal, hogy ugye a Saubertől elment Fred Vasseur a Ferrarihoz, Binottot nagyon mondják az Alpine élére, és Safnauernek meg hát most két állomás látszik, esetleg egy harmadika élen az a Sauber per Audival, de emlegették még egyébként a korábbi munkáját, az Aston Martint is, ott nagyon sokat töltött például a belga nagy DD utányán, illetve a harmadik. Na, figyeljetek, elfejtettem, mi volt a harmadik, de hogy körbeérhet.
Mi lehet még? Mire gondoltál?
Nem tudom, kettő mi nevet lehet? Olvastam, és a harmadik volt az Aston Martin, elfejtettem, mi volt a másik, de mondom, az ragadt meg, hogy körbeérhet.
De az Uber Audi, igen, meg a
ott ugye...
Aston, az nekem kicsit furcsa lenne. Az igaz, hogy ott tényleg még a Force India időkből ott volt, és ő második ember volt a nemrég elhunyt family mögött, szóval ott, de hogy oda visszahívják ennyi idő után, azt nem hiszem, mert szerintem ott valami nagyon félrecsúsz a Strollal, mert a résztulajdonos Strollal, nem a pilótával, úgyhogy alig hiszem, hogy oda visszahívnák.
Nem, ezt én sem tartottam túl reálisnak, de valahogy a körre az megmaradt, hát most figyelj, tényleg jó hülye vagyok, hogy ez nem jut eszembe, bocsánat, de most ránézek a, hát nyilván az Alpin, nem? Nem tudom, mi lehet, talán most, ha nagyon valamit mondom kéne, lehet, hogy a ház volt, de ott is az eredmények hiány ellenére azért stabilnak érzem Günther Steiner helyét, de mondom, ez a kör megmarad, hogy ez a hármas körbe érhet.
Amúgy most itt közben elgondolkodtam a saját kérdésemen, hogy nem hülyesége szezon közepén kivágni a csapatnak a felső vezetését, a márkának és a csapatnak a felső vezetését, de aztán tényleg igazából nem az, mert ennek a szezonnak már nagyjából úgyis mindegy, és teljesen mindegy, hogy ők viszik végig középszerűen, vagy az ideiglenesen odaültetett Famen, szóval akkor már minél előbb menjenek, aztán hát, ha lesz valami. Csak hát bohózat ez az Enstoni csapat, amióta a Renault visszavette. Nem tudom, szóval tényleg kiábrándító, hogy mindig volt egy-két-három éves tervük, külön céljaik erre, arra, amarra, hogy
melyik... Öt éves terv is.
Igen, külön melyik évben fogunk majd dobogókért küzdeni. És ezt mindig módosítgatták.
Nagyon...
Ugyanott tartunk gyakorlatilag, hogy a középmezőnyben...
Nagyon hamában volt az egész elképzelés. Retteltesen hamában született az egész elképzelés. Tehát egyszerűen nem találják, hogy merre az előre. Az a baj, hogy... Nagyjából ugyanez egy helyben toporgás megy 2007 óta, tehát egyszerűen próbálkozok, voltak Lotus, voltak megint Renault, aztán Alp,
Jó, de ezt szerintem hiba összemosni, mert azért teljesen más.
Az egy-két Lotus-os évtől eltekintve ugyanolyan középszerű társaság volt az egész. Tehát,
jó, de szerintem nem ez Stone hibája, ez most konkrétan a Renault féle. Igen, most azt... hogy Alpine néven fut gyakorlatilag ugyanúgy a Renault
csapatot
ékre festették, de amióta visszatértek újra gyári csapatként, én most arról a korszakról beszélek. 16-tól. És azóta nincs semmi, majd meglátjuk.
Néha egy-két ilyen sprintdobogó leesik, mint most hétvégén Gasly-nek, de...
De egyébként nem lepődnék meg, hogyha aztán, mit tudom én, 20-valahányban, mert most is 20-valahányban vagyunk, de hogy mit tudom, 4-5 év múlva, vagy akár 3 év múlva átpasszolnak a csapatot valami befektetői csoportnak, amit félig meddig meg is kezdtek már, ugye?
Andretti dörzsölti a tenyerét? Hátha?
Hát... Nem erre gondoltam, de akár igen, mert az amerikai szálló így is megvan, szóval,
yeah. Meg ugye az Andretti az pont a Renault-val egyezkedett, hogy ha bejutnának a formányba, akkor Renault-ot.
Motorszállítás tekintetében, szóval.
De igen, ez nem egy komolyan vendő jelleg legalábbis, aztán lehet, hogy itt elmondjuk a jövőt az utunk nélkül. De igen, most kicsit elkanyultunk Alpine felé, de nagyjából szerintem le is zárhatjuk ezt a szállat, hogyha egyetértetek. És még emlegettük korábban, hogy akkor mi a helyzet a Red Bull mögötti többiekkel. Területen, a közvetlen mögötti, kicsit kerülővel szeretnék majd rátérni, mert igazából, ha azt nézzük, akkor ezen a hétvégén a Ferrari és a McLaren párharca volt az, ami kitöltötte ezt az űrt, viszont a két csapat per autó között azért volt egy lényegi különbség, hogy a vizesebb körülmények között jobban működött a McLaren, szárazabban meg a Ferrari, ezen úgy ki is jött a kettősség a péntek-szombat és a vasárnapi futamon, ugye aki péntek-szombat egyben, vasárnap külön, és hát itt kanyarodjunk rá először az esőre, mielőtt inkább a teljesítményeket beszéljük ki, hogy mi legyen ez az esővel. Itt feltettünk egy szavazást a bennünket élőben követőknek is, hogy nektek mennyire fontos, hogy legyenek a jövőben is klasszikus esős futamok, és hát torony magasan vezeti a szavazást, hogy oldják meg a jelenlegi gondokat. Ugye a jelenlegi gondok alatt azt értjük, hogy gyakorlatilag zéro a látótávolság, hogyha komolyabb zuhé éri bármelyik pályát.
Hát nem tudom hibáztatni őket, tehát akik a szekértábor tisztik, hiszen nagyon sok klasszikus esőfutama volt a Forma 1-nek, nekem így most kapásba így, amíg itt provoztad a szavazást, rögtön eszembe jutott a 2005-es Európa nagydíj, a Nürburgringen, vagy éppen a 2011-es kanadai nagydíj, vagy akár mondanám a 2010-es kanadait is, vagy 2012 Brazília, vagy 2016 Brazília, tehát ezek olyan, általában olyan pillanatokat eredményeztek, amiket nagyon lassan, és sokszor el se felejtenek az emberek, tehát én még most is emlékszem arra a 4 órás montreali versenyre, amikor 2 órát álltak, mert szinte lépni nem lehetett a pályán, de ettől függetlenül mentek esőbe. Most meg az van, hogy az esőgumikat már előse vesztik, mert semmire nem jók gyakorlatilag. Tehát onnantól kezdve, hogy nem átverti gumis a pálya, elesett a történet, és egyszerűen kiábrándító látni, ha már itt a mai adásban már elhangzott a kiábrándító szó, kiábrándító látni, hogy a versenyzés csúcs kategóriájában egy záporral vagy zivatarral, mert nem tudok mit kezdeni, akkor is, hogyha rövid. Tehát értem én, hogy biztonság, meg értem én, hogy azért a belga pálya nem jó ómen az előző évekből, itt gondolva talán beréltve Dylan O'Fantoff halálesetére, de egyszerűen ezt nem értem természetesek, hogy az eső ilyen szinten letérdelteti a Forma 1-et, mert ez régen egy olyan probléma volt, amit kordában tudtak tartani. És most meg, mint hogyha picit így visszafele mennénk az időben, így fejlettség tekintetében, és egyszerűen a kék oldalfalú Pirellit, mint hogyha csak így a aktuális pedok díszletét képeznék.
És akkor tegyük azért hozzá, hogy ez ugye nem csak ezen a hétvégén jött el közismert, hogy a mostani kék Pirellivel az csak dísznek van gyakorlatilag, mert vagy nem mennek rajta, vagy hogyha fölkerül az autóra, akkor az első pillanatban lecserélik, ami egyébként mennyire látványos volt a sprint futamon, amikor tényleg csak azért nem cserélt el egyszerre mindenki, mert 20 autó nem tudtak kereket cserélni, de...
Nem fértek el a boxba.
Igen, 10-10 pilóta cserélt rögtön, amint lehetősége volt rá, hogy Szóval azt tegyük hozzá, hogy ezt a Pirelli-nél is érzik, meg Mario Isola a hétvégén a Pirelli Motorsport főnöke mondta, reagálta arra, amit a pilótáktól hallott, hogy igen, ez teljesen fölösleges így, minek tartogatjuk az extrém esőgumit, és azt mondta, hogy ők nyitottak erre, hogyha az a kívánság, hogy akkor kevésbé verje fel a vizet, szóval hogy legyen kétféle esőgumi, de kevésbé verje fel a vizet, akkor igyekeznek azon dolgozni, vagy hogyha tényleg semmire nem jó az extrém esőgumi, akkor ők akár ejtik is, vagy esetleg akár próbálnak valami ilyen fölturbózott átmeneti esőgumit, szóval hogy a mostani extrém esőgumi a kék helyett az átmeneti zöldhez hasonló, csak egy kicsit jobban, több vizet bíró gumit. Hát,
igen, ez szép eddig.
De a Pirelli egyébként sokat szidják, de én nem nagyon szeretem, mert ők mindig azt csinálják, amit kérnek tőlük. Aztán utána változnak az autók, meg akármi, és akkor mindig ők kapják meg, de mindegy, szóval nyitottak rá, de egyébként meg az autók hibája is. Szóval
pont ezt akartam mondani, hogy itt a gumikat, itt óvjuk meg mindent.
Lehet szidni a Pirellit, meg a gumikat, de hogyha az autóknak, a mostani autóknak, aztán végképp az a lényege, hogy oda szívódjanak az aszfaltra, ugye a padlólevező generálja a leszorító erő jelentős részét, akkor az egyszerűen lehetetlenné teszi, hogyha áll a víz a pályán, akár milyen mértékben, az már annyira közel vannak az aszfalthoz, hogy elúsznak, és akkor hiába akármilyen gumi van rajtuk.
Meg nem is ez a gond ebből a szempontból, hogy a gumi mennyire veri fel a vizet, mert ugye pont ez, hogy most ők csináltak olyan profil, nem tudom, kialakítást, ami kvázi a földön tartja a vizet, miután áthajtottak rajta. Ugye erre volt jó az a sárvédőteszt is, amit Dancsiga emlegett, hogy legyen sárhanya. Hát volt egy próba, amit kipróbáltak Silverstone-ban egy fellocsolt pályán, idei McLaren-nel és idei Mercedes-szel, szóval aktuális autókon kipróbálták, és a visszajelzés az volt, hogy hát ezt inkább hagyjuk ebbe a formába, mert a gumiknál valóban fog a vizen, ez tök oké, okay, de a legnagyobb problémát nem az okozza, hanem a diffúzor felől kijövő víz felhő, ami most az új autókkal sokkal magasabbra is lövi ráadásul. Még valamelyik tavaly csapatrádió adás, azt hiszem Japán volt ez, ahol szerintem itt megmutattuk képen is, hogy az volt nagyon esős, meg ott nem lehetett sokáig közlekedni, hogy a sokkal magasabbra lövik az autók a vízpermetet, miután elhajtanak nagy sebességgel, mint a 2020 egy, illetve az előtti változatok, ugye azok is magasabbra lőtték, de nem ennyire. És ez az, mire lassan leereszkedik, és gondolod el, hogy elmegy előtte 10-15 autó, most Verstappen is arra panaszkodott, oké, az megint a gumi, hogy például Belgiumban azért is nem mentek, mert ott tényleg volt rendesen eső, már safety car mögött is alig látott, de Verstappen mögött menők arról számoltak be, hogy egyenesen féltek. Gasti is említett ilyet, hogy hát nem érezte magát biztonságban, de Ricardo is mondta, hogy ez nem nagyon tetszett neki.
De tényleg egyébként...
Egy mondatot még hozzáteszek, itt meg is jött erre, ezekre a reakciókra a Facebook oldalunkon a Vezes F1 ilyen kommentbe, hogy hát milyen kis puha nemi szervek, hogy akkor minek ülnek autóba, meg minden, csak azért javasolnám az embereknek, hogy ilyenkor azért helycserénél megnézném ugyanígy őket is, és...
Igen, egyébként, bocsánat, csak pont ezt akartam mondani, ehhez akartam hozzákapcsolódni, hogy azért szerintem többség legalábbis sétált már kint ködben az utcán, de esetleg valaki a vezetése is megpróbálkozott, vagy néha kénytelen volt valahova eljutni, úgyhogy nagy köd volt. Na most ez ugyanaz, és egész jól érzékeltetik most már a fedélzeti kamerás képek, hogy tényleg semmi nem látszik az égvilágon, egy nagy szürkeség az egész, és akkor még adjuk hozzá, hogy a sisakrostélyon ott kúsznak, másznak a vízcseppek, és ők még alacsonyabban vannak, úgyhogy ott igazából még sűrűbb, mint a felső kamerával, úgyhogy aki azt meri mondani, hogy szakadó esőben és sűrű ködben bátran merne tépetni akármilyen a versenypályán is, ahol ugye az nagyjából egy irányba megy mindenki, annak, hát nem tudom, akarsz, mondom, hogy próbálkozzon meg valami versenyzői karrierépítéssel, de nem, tényleg, hogyha nem látszik semmi, és csak az, hogy valamikor felvillan előttem valami piros lámpa, úgy nem lehet.
De a kísérlet céljából szigorúan bérjenek egy versenypályát, tehát még véletlenül se legyen az, hogy a fizika törvényeivel szemben ellenálló fotelhuszár kommentel, akkor most kimegy a Nagykörútra vagy az Árpád-tízre, és akkor ott próbálja meg megmutatni, hogy jaj, nem. Tehát az ilyen szépen bírja ki a Hungaroringet, vagy a Balatonringet, hogy menjen akármelyik közép-európai versenypályára, és akkor ott mutassa, hogy
Pórikárd, hogy föl lehet lassan.
Vagy esetleg tud is.
Na szóval tényleg az hogy valaki elvi 300 kilométeres tempónál nem lát semmit, de kénytelen nyomni, mert nem tudhatja, hogy a többiek lassabban mennek-e, vagy mindenki más is nyomni, de ez már játékelmélet, de a lényeg az, hogy tényleg itt a vaksötétben, vagy ahogy mondjam, a tejködben nem lehet versenyezni.
Hát de a probléma megadott, hogy ezek az autókkal még nehezebb is, mint korábban volt, ugye az adottságaik miatt. Hát erre szerintem a Forma 1 is keresi a megoldást, mert ők, nekik se jön jól, hogy váratják a nézőket, csúszik a tévéidő, meg minden. Ez nekik is rombolja a reputációjukat. Biztos, hogy dolgoznak ezen, meg látjuk, hogy kezdeményezések vannak arra, hogy megoldják itt a sárvédővel is, de hát én is egyébként azon az állásponton vagyok, hogy jó lenne, ha megoldanák. Bár más szériákat láttunk, ahol nem igen köröznek esélybe. Például a NASCAR, oké, körbe-körbe mennek, meg
mit tudom én. Indikárban sem.
De az Indikár is ide tartozik, szóval vannak
szép. Igen, ezért reális fölve.
De ott a másik véglet.
Meg vagyunk enélkül. Lehet, hogy akár kár lenne tényleg várni a csodát, aztán, hogyha esik. Mondjuk, ha meg egy egész esős hétvégét kifog a Forma 1, akkor elég nagy baj van, mert itt súlyos 10-100 milliós szerződésekről van szó.
Lásd két éve Belgium, tehát nem volt olyan régen, itt is kibeszéltük a Hüvedes Csapat Rádióban, morogtunk is egy sort, hogy és egyszerűen...
Bocsánat, szerintem menjünk egy kicsit tovább az esőtől, mert azért nagyjából körbe jártuk már.
Elázik az éteri még a végén.
És ami a várakozás, meg csúszik a közvetítés dolog kapcsán jutott eszembe, hogy ez, amikor bármi ilyen történik, akkor különösen rossz a sprint hétvége, szóval maga a sprint futam. Én a mostani hétvége újra csak rámutatott, megerősítette bennem, hogy ez nem a Forma 1-be való, főleg, hogyha bármi is történik, biztonsági autós körözgetés, baleset vagy valami, és itt van egy 10 pár kör, 20, vagy nem tudom, ki jön egyáltalán, nem jön neki sehol, vagy teljesen mindegy. De hogy azt nézzük, hogy mit tudom én, 5-6 kör elmegy biztonsági autóval, akármi miatt, és már elve nagyon rövid egy sprint futam, nem tud kialakulni, de hogyha azt figyeli az ember, én legalábbis egyre idegesebb leszek, mert azt látom, hogy jó, már elment negyede, vagy elment fele, és már az egészből kijöli az élvezet.
Értelmetlen.
Örömet, és csak idegeskedek, hogy na most akkor lesz még valami, vagy na, megint elment egy kör, vagy várunk, ha mit tudom, hogy később indul valamire várni kell, akkor most azért várjak, hogy fél óra lezavarják, vagy na, szóval borzasztóan nem kompatibilis a Forma 1-je szerintem ez a sprinter.
Ez volt a 9., ha jól számolom, nekem már az első sem tetszett, tehát azóta sem kedveltem még jobban.
Egyébként mit gondolnak róla a hallgatók, nem nézők hallgatók, nem, én nagyon nem tudom élvezni, de...
Tessék klaviatúrát ragadni és megírni a véleményeket, mert kíváncsiak vagyunk rá, hogy ki mit gondol erről a sprintes... Nem akarok szúnyát mondani ezekről a sprint eseményekről.
Plusz akciót nyilván mindenképpen ad a Forma 1-nek, ami, ahogy Oliver is mondta, a show-nak jót tesz, de...
Ezzel nem feltétlenül értek egyet. Tehát plusz akciót nem ad, azt éppen a Boston-vat példáján láttuk, hogy nagyon sok minden nem történt. Inkább úgy mondanám, hogy plusz képernyőidőt ad a Forma 1-nek a történet, amúgy... Annyira nyilván reklámpénz, stb.
Abból se feltétlenül eleget, mert ugye most már rövidebb a sprint időmérő, mint a normális időmérő volt, és ne feledjük, hogy a szabad edzés még a mai időben is legalább egy óra, kerek egy óra. Régen meg ugye nem is olyan régen, még másfél óra volt, úgyhogy több ideig láttunk autókat a pályán, mint a mostani formátumban.
Csak hát abban reménykednek, legalábbis feltételezem én.
Csak úgy mondom, hogy...
Hogy így akkor több olyan képernyőidőhöz jutnak, ami jobban felkelteti a nézők érdeklődését, mert mi itt azért ismerik a Forma 1-et viszonylag, de egy átlagos nézőnek azért nem feltétlenül nézi ennyire kritikus szemmel a helyzetet. Tehát úgy van, hogy van tétje, pontokat osztogatnak, sorrendet állítanak föl.
Igen, Oliver, igen, ezt mondtam, hogy az egész szombat tétre megy most, olyan szempont, igen, viszont objektívak és kevesebb ideig vannak a képernyőn.
Ez a számszaki kérdése, de a szabad edzések...
Szerintem ezt most túlbeszéltétek már ebből a szempontból.
De nagyon kevesen nézték végig.
Jó, a lényeg, hogy mit ad a sprint,
azért mondtam.
De elhangzott, hogy mit ad a sprint, tehát akció lehetőséget, ha nem is igazi akciót, és a Forma 1 úgy látja, hogy ez jó.
Ez a lehetőség szó rendkívül esetlegesen hangzik, tehát így...
Jó, a futamot is minek tartjuk meg, mert ott sem biztos, hogy lesz akció. Hát akkor most ebben hát mindenben belemehetünk.
Hát csak ezzel az erővel egy lufi kutyát is adhatni neked igazi helyet, mert hátra ugatni
fog. De ez most tényleg a kákán is csomót keresés, meg én nem mondom, hogy támogatom sprinteket, sőt, de... Nyilván tudjuk, hogy miért akarja a Forma 1, azért, hogy több jegyet adhassanak el vele, hogy többet lássanak. Felesleges, erről is megosztanak a vélemények, tovább is azt mondom, én itt ezen nem tudok már morogni, hogy most miért sprintelget a Forma 1. Hát most ez van, nekünk úgyse lesz beleszólásunk érdemlegesen, hogy változzon a sztori. Ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen
ütköztessük az álláspontot.
Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen Raikkönenesen hangzik, de hát mit változtatna a szabályokon? Hát semmit, mert nem én vagyok a szabályalkotó. Most minek is gondolkozzak rajta. Nálam ez most, ez a szitu.
Nem, te csapatfőnök vagy.
Hogyha hoz valami jót, annak örüljünk, ennyit tudunk tenni. Amúgy ebbe a hétvégében most menet közben jutott eszembe, nem tudom, még a sprintekről akarunk-e valamit. A kommenteket egyébként igen, nem tudom, ti még akartok a sprintekről.
Nem.
Hát a kommentekben itt jöttek igazából, hogy egy fordított rács a sprintben amúgy jót tenne, szóval van igény, hogy valami extra akció legyen. Annak jó a sprint Tolmácsi Ferenc szerint, akit hátra sorolnak korábban, és ott előrébb tud jönni, és nem veszít időt az előzésekkel a versenyen. De ugye már azt tegyük tisztába, a sprint igen, végeredménye nem befolyásolja a rajtrácsot. Ugye péntek délután per kora este rendezik, meg most is rendezték a vasárnapi futamra az időmérőt, szombat délelőtt per délben a sprintre az időmérőt, és az alapján, amit szombat délt elértek, az alapján rajtoltak el szombat délután. A vasárnapi rajtrács és a szombati sprint között már nincs idén összefüggés. Ahogy Szabó Metsz is itt közben megírta. Szóval itt is Adesz 2 írta itt az előbb, hogy tényleg egy fordított rajtrácsot, ő még akár még le is rakna a sprintbe, legalábbis ez jött le az írásából. Szóval meg Dancsika is írta, hogy ez egy nagy ötlet. Úgyhogy igény az van. Nem mindig azt a szempontot nézzük, hogy ez most nekünk hogy tetszik, mert lehet simán, mi a kisebbség vagyunk.
Értesz, hogy mit gondolnak a nézők, hallgatók, csak magam itt mondtam, hogy ilyenkor aztán végképp nekem bosszantó, hogy az a kevés is elpörög tét nélkül, amikor bármi történik.
Hát ez már más kérdés, igen. még itt Dancsika válaszolt, hogy Patrik szerintem ez nem így van, nincs, hogy az F1 ezt jónak gondolja, teljesen mindegy, hogy mit gondol az általad említett F1, amíg mi nézők fizetünk azért, hogy kint vagyunk, és megnézzük a futamot. De pont ezért is mennek sokan amúgy ki, hogy nem egy futamot látnak, hanem kettőt, mert hogy volt elvileg egy ilyen felmérés, és ez alapján a visszajelzésed, hogy szeretnék a sprinteket nézni, és folyamatosan dőlnek a rekordok, a pályák, de Oliver, nem te, mindenki más. Jó, nem mindenki más, nem sokan az, mások.
Én megnéztem például a BBC-nek is a rangolói szavazás az első után, azért teljesen más eredmény hozott ki. Tehát ez klasszikusan a Churchill mondás, hogy annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítok. Tehát minden számot lehet egyszerűen úgy kanyarítani, hogy olyan jöjjön ki belőle, ami bizonyos érdekeknek rendkívül kedvező, csak hát attól függetlenül még nem jelenti azt, hogy valóban az eredmény, ami a valóságot is tükrözi.
Viszont mindezzel együtt, úgyhogy már most már itt 2 évvel nyakunkon ül Verstappen, így is növekednek a Forma 1 száma is, így is nőnek az eladások, amit feltehetünk, hogy mi is pörget. Simán lehet, hogy most amúgy az a fajta őrület pörget, ami annak idején Schumacher iránt is volt, csak most a hollandok felől pörgeti még azért, még ha azt is halljuk most már Amerikából, hogy csökken a lelkesedés, de azért még a Netflix Forma 1 generáció is pörgetheti, szóval egyelőre még jó úton halad a Forma 1, és ha úgy látják, hogy ezzel érik el, őt lehet, hogy jobban rálátnak ám ezekre a dolgokra, mint mi.
Hát lehet, hogy jobban rálátnak, csak nekem olyan szinten életszerűtlennek hangzik, tehát ennyi erővel a vezes csapat rádióra is lehetne fogni a számok emelkedését, hiszen az is 2021-ben indul, onnantól kezdtek el emelkedni a számok, tehát mindenben lehet látni összefüggést, csak akarni kell.
De most te túl tolod ezt, szerintem ezt a részét.
Igen.
Mit akartál, Gábor?
Nem túltolás kérdése, nem értek egyet, és egyelőre én nem láttam semmi olyat, sem a szememmel, sem pedig tények vagy felmérések szempontjából, hogy nekem tényleg alátámasztaná, hogy ennek tényleg van értelme azon kívül, hogy totál random módon, random versenyhétvégének az ütemterét borítjuk föl. Tehát itt ugyebár említetted a Ferrari-McLaren különbséget, egyébként az simán visszavezethető arra, hogy csak egy szabad edzés volt
péntek,
és az
mondani,
sem a... Az sem a normál menetrend szerint, és aztán elcsúsztak a beállítások.
És ez rossz, mert szerintem az például nem rossz, hogy nem 4,5 órát szabad edzéseznek, vagy nem 3x1-et a mostani rendszer szerint, hanem van 1 óra, aztán utána a menet közben, ameddig lehet, addig még hangolgatják, ahonnan nem lehet, ott meg lesz, ami lesz. Így legalább van változás, mondom, nekem csak az a gondom a sprinttel, hogy bosszantóan rövid, és nem alakul ki semmi, és nem tudom beleélni magam, és vagy nem történik semmi, és már is vége, vagy történik valami, és akkor még rövidebb, és már is vége.
Na, ez ebből a szempontból szerintem egy jobb alátámasztás, mint amit Olivier, te mondasz, hogy hát nem látod, hogy
miért. Jó, aláírom, nem éreztek a sprint versenyeknek a reklámarca, de majd meglátjuk, hogy mi lesz itt még.
Egyébként itt, amit mondtál, hogy a Ferrari-McLaren páros közötti különbséget jelenthette ez is, de ezt amúgy simán kibővíthetjük a Mercire és az Aston Martinra is, még hogyha nagyobbak is voltak a különbségek, mint a Ferrari-McLaren között, ugye ott pont említettem, hogy gyakorlatilag a leszúrító erő mennyisége döntött el, hogy a McLaren esőben jobb, a Ferrari meg szárazon, és hát az egy szabad edzés most így az időjárási körülmények között miatt az sem volt egy teljes egész, de ez is egy olyan tényező, amit nem tudom, bosszankodni miatt, hogy hát nem gyakoroltak eleget a csapatok, hát jó, oldják meg, van szimulátoruk.
De az nem is baj, szerintem. Az csak
megkeverni. Még ennyi gyakorlás sem kell.
Persze. Úgyhogy, hát most viszont lehet dicsérni a Ferrarit, egyszer, amikor lehetne dicsérni egy kicsit őket, akkor elbeszéljük majdnem minden mással az időt, mert azért tegyük tényleg a szívünkre a kezünket, hogy most azért Leclerc oldalán egész jól végezte mindenki a dolgát. Az a vasárnapi dobogó, meg ugye a hát első, Verstappen mögötti első hely a rajtrácson bizonyítja ezt. Szóval ez abszolút szerintem adható, hogy...
Ennyi, abszolút. Az másképp, hogy nagyjából ennyi is van az autóban, de... Hát
az első helynél, kvázi első helynél, ami a Red Bull mögött van, mit tudsz többet hát, most?
Igen, tehát, de azt mondom, hogy ennyi van az autóban, tehát...
Hát
mégis ott volt 8 tized másodperc egy körön. Tehát úgy felszállapányosokra között.
Jó, de is ott volt még több, szóval most ez...
Hát nyilván, csak érted, tehát...
De pont ezt említették, hogy ezen nem bosszankodjunk szerintem, teljesen felesleges. Ez oké, nyilván meg fog nyerni majdnem mindent Verstappen meg Perez, de lássuk bele a pozitív dolgot. Szerintem ez tök pozitív ebből a szempontból a Ferrari-nak mindenféleképpen, hogy összetudtak rakni egy hétvégét, amikor ők voltak a másodbajnokság első helyezettjei időmérőn és verseny egyaránt. De ezt értékeljük, szerintem ezt lehet. Azt is lehet értékelni, hogy Verstappen megy ezerre.
Szerintem jó, Ferrari méltatása megvolt, meg nem... Oké, csak ami nekem kicsit furcsa volt, hogy Alonso milyen elégedett volt a verseny után, pedig igazából én, hogy végre találtunk tempót, pedig igazából nem tempót találtak, csak pozíciót, mert kipottyantak előlük. Szóval, hogy ugye a McLarennek pont nem jött ki a lépés, Sainz is kibukott.
Hát Sainz Piastri elintéztek egymást az első kanyarban.
De csak a McLarenre hát... úgy értettem, hogy az előbb emelgetett beállítások miatt sem voltak ott, de hát hogyha a McLaren nem kalkulál félre, meg Sainz és Piastri nem ütközik az elején, akkor ugyanott lett volna az azt.
Jó, itt van, mindenki illúzióját leromboljuk, leromboljuk a mi illúzióinkat, leromboljuk a nézők illúzióit is, még Alonso illúzióit is, tehát now we can fight, tehát most már ne törjük össze a szegény lelkét, végre összejött egy ötödik hely, tehát na,
de tehát. Csak, hogy elég hamis volt ez a számomra az, hogy utána elégedett hát, volt, dicsett a teljesítmény. Nyilván egyébként hát, is ezt mindig elmondom, a pályán is kell maradni, meg nem kell falnak menni, meg ütközni másokkal. Na
valamivel el kellett feledtetni a szombati kudarcokat, ugye bár Alonso a születésnapjára a Stroll kapott ajándékba egy falazást, aztán meg Alonso is falazott egyet a futamon, hát, a sprint futamon, úgyhogy... Igen, ott homokozott egyet, de na, tehát ő is azt csinálja, amit éppen ti is próbáltok itt csinálni az elmúlt egy órában, meglátni a pozitív dolgokat a valamiben, tehát.
Igen, itt közben még a pont a Sainz Piastrihoz jött, hogy Sainz azért még megfogadhatná a honfitárs tanácsát, all the time you have to leave a space, hogy mindig hagyj helyet a másiknak, ugye a Piastrival történt rajtból esetre, utalt Szabó Bence. Egyébként ez abból a szempontból viszont én tudom osztani Sainz véleményét, hogy ott azon a belső íven, ahol éppen Piastri közlekedett, ott azért mindig benne van a borítékban a kontakt.
Last Verstappen 2016-ból.
És igen, és nem is volt az annyira ott Piastri, szóval tőle is bátor volt. Ez szerintem pont az volt, ami lett is belőle, azaz semmi nem vizsgálták tovább. Ez egy ilyen rajtbaleset.
Igen.
Egyébként járt itt Hamilton egy nappal korábban.
Ezzel együtt is dicsérhető Piastri teljesítmény, aki most azzal együtt, hogy így a McLaren a évelei szenvedésből Silverstone-ra föltámadt. Ugye már Norrisnál ezt Ausztriából is láthattuk, csak a félig megérkezett, vagy hát ugye csak az ő autójára szánták először a fejlesztést. Szóval amik óta megérkezett mindkét McLarenre az új csomag, azóta Piastri is megmutatta, hogy hát nem véletlen fektetett belé annyi pénzt az Alpine annak idején, meg nem véletlen nyert végig mindent, és várt a sorára, hogy bejusson a Forma 1-ről, azért tényleg jól megy a srác.
És jól járt a McLaren előszességében, tehát jobban, mint a éppen megint széthullás szélén álló Alpinnal. De ha már szóba került Sainz és Piastri esete, azért egy picit érintsük az egy nappal korábbi Hamilton-Perez találkozott, ami Hamiltonnak egy 5 másodperces büntetés, Pereznek pedig egy befejezetlen sprintet eredményezett, ott azért megoszlottak a nézőpontok.
Hát jó, abban a megoszláló nézőpontokban szerintem mindig benne van a rajongói szimpátia is. Én abszolút szerintem ennél se több és se kevesebb nem volt ebbe a sztoriba. Nálunk amúgy megoszlottak szerkesztőségen belül is a vélemények. Hát én azt mondtam, hogy egy 7-szeres világbajnok, aki vízes pályán próbál bebújni belülre egy másik autó mellé, az pontosan tisztában lehet vele azzal, pontosan tisztában lehet azzal, hogy azért a tapadás az nem mindig ugyanolyan, akár egy centivel arrébb is, kicsit óvatosabb lehetett volna Hamilton, a kontakt nem volt nagy, oké, egy Perez kiesett, de sose azt nézzük, ez mindig a mondás, sose azt nézzük, hogy milyen kárt okozol a másiknak, hanem hogy te mit csináltál. Ebből a szempontból az 5 másodperc, oké. Ezt mondom.
Én viszont még azt is...
Én is egyetértek.
Én meg azt nem mondom, hogy túlzás, mert ez egy hülye kifejezés erre, de szerintem büntetés nélkül is megúszhatta volna. Azért versenyezni kell, ha már Forma 1-es verseny van, próbálkozott ilyen körülmények között ez a két, szóval nem ráhúzta, vagy belekormányozta.
Nem, abszolút.
Egyszerűen a tapadás.
Nem, egyszerűen nem volt szóval... egy pozícióban.
Összeértek, és ez nem is olyan volt, mint hogy tényleg Piastri beesett oda a semmiből, aztán Sainz nem is láthatta talán, hogy ott van.
Ez nagyjából ahhoz a szituhoz hasonlítottam, mint amit az Ausztriában szoktunk látni hát most meg nem mondom a hanyas számú kanyar, de szerintem sokan láttuk azokat a helyzeteket, amikor kiforgatott valamelyik Mercedes, valamelyik Red Bull itt az elmúlt években, de amikor a lejtős kanyarból...
A négyes kanyar?
Igen, akkor lehet az, de...
Hamilton és Albon?
Igen.
Hamilton és Albon annak idején, és aztán meg talán Perez és Russell.
De most lényegtelenek a szereplők, de a Situt akarom felvázolni, igen, hogy mindig a belső, aki megcsúszott, egy jobbos, éles jobbos kanyarról van szó, mindig a belső csúszott meg, és pöccítette ki a külsőt, és mindig a belsőt megbüntették, és nagyjából szintén ugyanennyire. Nekem ebből a szempontból a két Situ nem különbözött. Ugyanúgy...
Ezt is teljesen el lehet fogadni, meg nyilván így döntöttek a versenybírók, vagy a sportfelügyelők, hogyha úgy tetszik, szóval csak azt mondom, hogy szerintem akár egy semmi is belefért volna, egy sima versenybalesetnek nyilvánítani.
Igen, abszolút. Hát akkor ezt a Situt meg incidens is átbeszéltük, és nem tudom, maradt-e még valami, amiről akár a bennünket élőben követők még felvetnének, vagy ti esetleg, hogy vitassuk meg. Itt igazából most konkrétan a csatákról, ami a Red Bull mögött zajlott.
Én mondanék még valamit, hogy sajnáltam Albont, mert rettenetesen gyors volt, ugye a Williams egyenesek. Ja, két dolog, igen. Egyrészt az egyenesekről jut még eszembe, hogy fantasztikus, amit csinál, csak aztán a gumikkal nem jött ki a lépés. Nagyon sajnáltam, hogy a végén nem hozott neki pontot, mert tényleg jó, öröm volt nézni, ahogy küzdött. Ugye főleg annak tekintetében, hogy a Williams hosszú évek óta sereghajtó szerencsétlen, aztán idén egyre többször látunk ilyeneket, hogyha a pálya úgy kiadja. Másrészt viszont a Kemmel egyenes, ugye a nagy hosszú egyenes a kör elején, hát ez egy borzalom DRS-sel, szóval oda annyira fölösleges a DRS, vagy legalábbis ilyen hosszan, szóval azzal tényleg valamit csinálhatnának. Ez volt újra, de évek óta ezt látjuk, hogy ott el van mindezve, vagy talán...
Van akinek nem kellett DRS, például az alpinosoknak milyen szépen elcsatázgattak a mezőny közepében, bár Okon szépen fel is jött.
Valahova oda aztán nem kéne, sőt, ugye azt is látjuk, hogyha jó, akár a gumik miatt, akár az autó általános teljesítménye miatt valaki tényleg gyorsabb, akkor már az elején, a bejáratának, az egyenes bejáratának az elején is tud szélárnyékból kibújni és megkezdeni. Erre rápakolni egy DRS-t.
A jelentőségét két dolog mutatja jól. Az egyik, amikor ment Ricardo Hülkenberg csata a középmezőnybe, hogy ott egymással eljátszottak, hogy na, csak én legyek hátul, hogy aztán megelőzhessenek az egyenesbe, mert annyira egyértelmű volt a DRS hatékonysága. A másik az, hogy láttam adatokat arról, hogy Verstappen mennyivel előzött. Hát ő a Leclerc 310-zel ment annál abban a körben, a Kemmelben, amikor Verstappen 340-nel elment mellette, és Hamiltonnál ez az arány, ez 340-307 volt, és amikor Perez előzte, Perez is 310-zel ment, ott Verstappen csak 320-on valameddig, ha jól emlékszem, hogy 330, szóval nem akkora volt a gap, a különbség, de hogy azért ott is nyert egy jelentős előnyt ezzel, hogy ugye DRS-sel behúzhatta magát gyakorlatilag. Itt még jött közben kérés, hogy beszéljünk Cunodáról, Dancsigától. Mondjuk hozzátett, hogy csak azért, hogy meglegyen az idei rekord döntés adás időben tekintetében, bár szerintem annélkül is tudunk egy kicsit beszélni róla. Hát, hogy igazából nála most az a kérdés. Kvázi mellékszereplőnként jön be Cunodá a saját versenybe, ha azt nézzük, mert hogy oké, pontokra jó volt, de igazából itt Ricardohoz lehet szerintem hasonlítani, hogy Ricardo mit tud vele szembe. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok?
Hát egyelőre szerintem Ricardo bármennyire is tapasztalt pilóta, az egészet most újra tanulja ezt a csapatot, ezt az autót. Meg másrészt azért Cunodának most nagy előnye van, az abban a tekintetben, hogy hiába szinte újonc, azért csak ezt az autót vezeti, jobban ismeri. Szóval nem tudom, nehéz itt őket
mérni.
Az viszont jó, hogy mutatott valamit, de hát ez is az elvárás Cunodától. Most már szóval tőle az
lenne
igen, akkor kéne róla beszélni, hogyha ugyanazt tudta volna hozni, mint Ricardo. Szóval neki most tényleg egyrészt az egész pályafutása szempontjából is, ahogy beszéltünk róla a csere kapcsán, de itt meg most tényleg úgy, hogy csak ez a második hétvégéje volt Ricardónak, végképp neki kell jobban szerepelnie.
Igen. Úgyhogy szerintem Cunodát is kipipáltok meg. Azt gondolom, hogy az egész adás végére pontot tehetünk ezzel. És hát elvonulunk nyári szünetre. Fájó szívvel talán, de egy kis felüdüléssel is, hogy friss erővel térjünk vissza 4 hét múlva a holland nagy díjra, illetve utána a csapatrádióra, amit egész pontosan augusztus 28-án lesz, ugyanitt a Vezes YouTube csatornáján, este 7 órától hétfőn, minden info megvan az időponttal és a helyszínnel kapcsolatban, úgyhogy jövünk majd akkor. Ha tetszett a mai adásunk, akkor dobjatok rá egy lájkot, és azt megköszönjük, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ahol Vezes csapatrádió adások mellett számos más YouTube videót is találtok, és nem maradjatok rá róla, úgyhogy a csengőt is nyomjátok meg mellette. Kövessétek megújult Facebook oldalunkat, a Vezes F1 névre hallgat, könnyű megtalálni, és írásainkat pedig a vezes.hu per form egy oldalon találjátok. Csapatrádió adásokat pedig itt YouTube-on is meg lehet nézni, de hangformában is fenn vagyunk különböző podcast felületeken, Spotify-on, iTunes-on, Google Podcast, szóval tényleg, ami tetszik, ott hallgassatok. Úgyhogy 4 hét múlva, ugyanitt ugyanekkor, jó pihenést, nézzetek vissza bennünket, találkozunk legközelebb. Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük a figyelmet.
Sziasztok.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok.